Hogyha az ember belép a kápolnába, akkor egy csodálatos összhangot, egy harmóniát lát. Mind a falakon lévő képek, mind pedig az ikonosztázion egy egységet alkot. Mi határozza meg ezt az egységet, és hogyan született meg ez a harmónia?
Igen, ez volt a cél mindenképpen, hogy ez a rengeteg ábrázolni való dolog ne essen szét atomjaira, illetve ne is legyen túl sok egyszerre, hiszen úgy is meg lehet csinálni, hogy nagyon zavaró legyen. De arra törekedtünk, hogy ezek a részek szépen egy nagy egységbe rendeződjenek. Itt a térben ugye meghatározó a mennyezet közepén ez a kis bevilágító kupola a kápolna esetében. Innen árad a kegyelem fölülről, úgyhogy innen indult ki a gondolatmenet, ezért kerültek ezek a mandorlasávok a nyolcszögű kupola alsó részének a széleire, és ezek az ívek folytatódnak még a mennyezet alsóbb részein is, tehát az evangélisták alatt kisugárzik tulajdonképpen középről ez a kegyelem áradat, illetve a kinyilatkoztatásnak a rendje időrendben ugye szépen fölülről lefelé kibontakozik. Ez volt az egyik, ami kompozicionálisan rendezte a teret. Hát a másik az mindenképpen ugye a díszítések, a színeknek a használata. Viszonylag kevés díszítést használtunk, egy elég modern templomról van szó. A színekben pedig ugye törekedtünk arra, hogy mindig visszatérjenek ugyanazok a színek, és ez a színkompozíció egységes legyen.
Folytatva a színekkel, itt a pasztel színek dominálnak. Nem uralkodik, nem harsány, nem akar ránk kényszeríteni semmit. Ez teljesen tudatos volt, ez a színválasztás, a finom harmónia?
Igen, kiinduló pont az is, amikor a hívek szempontjából nézem, megpróbálom elképzelni, hogy egy hívő mit él meg ebből. Tehát kiinduló pont volt az a gondolat is, hogy ma már azért nem úgy mennek be az emberek a templomba, mint régen, tehát mint mondjuk a középkorban, hanem úgy, hogy tele van a fejük mindenféle elég zavaros képekkel. Ezért nem hangsúlyozunk minden egyes részt itt külön-külön, hogy ne egy zűrzavar keletkezzen, hanem ezek beálljanak egy nagy egységbe. A színek pedig mindenképpen valószínű, hogy a legeslegelső másodpercnek az első pillanatában már befolyásolják a befogadni valót, tehát az, hogy hogyan fogadja be az ikontisztelő ezeket a dolgokat, hogy milyen hatás lesz az nagy mértékben az emberek döntő többségénél a színvilág már meghatározza. Arra is törekedtem, hogy világos legyen az egész, és ne valami sötét dolog. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy kicsit ilyen korai bizánci utalást tettünk, ugyanis régen a bizánci az nem sötét hátterű volt, hanem inkább arany hátterű. Tehát fényes, világos hátterek voltak. Itt is ez ugye meghatározó, és ehhez jöttek ezek a finom, de mégis eleven színek.
Vannak szabályok, és vannak kötöttségek, amelyekhez alkalmazkodni és igazodni kell akkor, amikor ikont fest az ikonfestő, vagy templomot fest a templomfestő. Vannak a megrendelőnek is igényei, és ott van a festőnek, a művésznek a szabadsága és a gondolata. Hogyan tudott ez egységbe kerülni?
Készült egy színes terv. A színes tervet persze még megelőzte egy csomó vázlat, amit a püspökatya és tanácsadói végignéztek, reflektáltak rá. Először ugye tematikailag kellett összeállítani a dolgot, tehát egy rajzban született meg, és ezek után készültett el a színes terv, ami már mutatta, hogy kicsiben hogy fog kinézni az egész, és hála Istennek ez is elfogadtatásra került, úgyhogy örömmel vettem, hogy ezt így ilyen formában, ezt a kis papírképet föl lehet nagyítani a kápolna méreteire.
Mi az ikonfestőnek a felelőssége akkor, amikor egy közösségnek ad át, egy hívő közösségnek ad át valamit, vagy amikor az egyes embernek adja át azt a gondolatot, ami megszületett benne, és fába álmodta, vagy felfestette a templomnak a tetejére, vagy a oldalfalakra?
Mindig előkerül a hagyomány kérdése, tehát hogy a hagyományt tiszteljük, ezért ahol csak lehet, azt folytatjuk, és tulajdonképpen a hagyományból merítjük az inspirációt is az újra, mert ugye bármennyire is tűnhet ez kívülről, úgyhogy ez egy lezárult történet, mondjuk a bizánci művészet története, vagy szakmailag mondjuk történész szakmailag posztbizáncinak hívják azt, amit csinálunk, vagy már annak se, nem tudom, poszt, de ez mindig megújul. Hiába is 1500 éves történet, ugye legalább ez, vagy még több, de mindig megújul. Tehát mindenképpen a hagyományból indulunk ki, és ez egy felelősség, hogy ezt a hagyományt tiszteljük, műveljük, ismerjük meg, amennyire lehet, bár olyan bőséges, hogy minden ágát, bogát egy egy ember nem tudja kiismerni. A felelősség még ott van, hogy mindenképpen ugye a legjobbat kell adnunk képességeinkhez, személyes adottsághoz mérten, ugye azokat, amiket kaptunk a jó Istentől, azt ugye visszafölajánljuk, tehát megpróbáljuk minden festő a maga különböző képességeit, mert a festészethez is sokféle képesség kell, és van, akinél az egyik jobb, a másik nem annyira, stb. Tehát a legjobb képességeinket kihozni, és ez tényleg egy felelősség, hogy ezt végig tudjuk vinni egy ilyen hosszabb folyamaton is.
Hosszabb folyamat, mennyi ideig tartott ez a munkafolyamat, és mi volt a legszemélyesebb élménye ebben a munkában?
Hát ez 2 évig tartott. A személyes élménye az messzire húzódik időben, mert édesapám valamikor ennek a szemlélemnek a hallgatója volt, 1961 és 66 között. Ez azért is érdekes, mert mondjuk papként és rajzoló festőemberként már a 60-as évek elején ott benne a szemináriumban, mondjuk egy középkori felfogásban festett ikonokat, ami akkor nagyon új dolognak számított, ami egy házunkban is, de máshol is, tehát az ortodoxiában is, vagy Athoszon is mondjuk, de ő elkapta ezt a szálat valahogyan, megérezte is rá, és ezért volt érdekes számomra, hogy ebben az intézményben ugye dolgozhattam, ő annak idején kispap volt, és ikonokat festett, úgyhogy ezt folytathattam a családommal, a gyerekeimmel együtt, tehát ez egy ilyen kis különleges családi élmény is volt.
Görögkatolikus családoknál mindenütt van ikon a lakásban, a házban. Ha nincs, akkor a templomban talál. Ilyenkor van időnk arra, hogy elidőzzünk, meditáljunk, gondolkodjunk egy-egy ikon kapcsán. Isten kapcsolatunkról, életünkről, arról az útról, amelyre ráléptünk, és szeretnénk tisztességgel végighaladni rajta. Nagyon érdekelne az, hogy az ikonfestő mit ajánl nekünk ikon meditációhoz, hogyan nézzük ezeket a képeket, hogyan tudunk a legbensőségesebben ilyenkor az Istennel beszélni a képek kapcsán, a képek segítségével?
Hát úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon személyes kérdés, és embere válogatja, hogy ezt hogyan tudja megközelíteni. Ugye az ikonoknak mindig van egy témája, tehát valamely isteni szemét, vagy szentet, Isten szülő Szűz Máriát, vagy valamilyen eseményt ábrázolnak ezek a képek. Tehát, hogyha rátekintünk a képre, úgy akkor a kép a maga adottságaival is megszólít minket, de mindenképpen ugye a témájával is megszólít minket. Tehát én azt gondolom, hogy ha olyan az a kép, akkor egy kicsit a szavak nélküli elmélkedésre is viheti az imádság fonalát. Tehát amellett, hogy nyilván kötött szövegeket is mondunk a személyes liturgiáinkban, vagy szertartásainkban is az ikonok előtt, mindenféleképpen az ikonnak a szemlélése, mint ahogy a szó is mondja, már magában hordozza a szemlélődésnek a lehetőségét, úgyhogy én csak azt tudom mondani személyesen ezt, hogy én is azt gondolom, hogy a festés közben is, amikor valamit festek, és arra figyelek, ugye, hogy mit festek, tulajdonképpen mit ábrázolok ottan, akkor ez már mindenképpen egy ilyen elmélyülésnek az első lépcsője.
Nagy hiányossága lehet ennek a beszélgetésnek az, hogy nem tudunk képeket közreadni, hiszen akkor lenne teljes a beszélgetésünk, hogyha azok, akik minket hallgatnak, láthatnák is mindazt, amiről beszélgetünk. De talán mégiscsak tudunk segíteni, és ha mással nem, akkor szavakkal lefesteni, hogy mit látunk akkor, amikor a papnevelő intézet kápolnájába belépünk. Hogyha megkérhetném arra, hogy vezessen minket végig ezen a szent helyen, és mondjuk el, hogy mit látunk Krisztusnak és szentjeinknek az életéből, a tanításából, milyen mozzanatokat.
Igen, az, hogy mit látunk ikonográfiailag, ezt szépen föl lehet sorolni, de azért megemlítem azt, hogy ezeknek mindig van egy olyan üzenete, ami a tematikán túl van. Tehát egy szépen kifestett, berendezett templom, ez mindenkinek üzen valamit, egyébként akkor is, hogyha nem ért abból semmit konkrétan, ami a falon van ábrázolva. De visszatérve az ikonográfiai térmákra, a kis kupola közepén fönt Krisztus mindenható pantokrátor ábrázolása látható, mellette szeráfok, tehát mennyei erők hagyományosan. A kupola dobban, ebben a 8-szögű kupola dobban pedig a mennyei liturgia látható, tehát angyalok végzik ugye a mennyei liturgiát. A bizánci hagyományban az ábrázolás a kinyilatkoztatás rendjében történik felülről lefelé. Tehát az ószövetségi kinyilatkoztatás kerül följebb, és ahogy közeledünk az evangélium időköz vagy a mi időnkhöz, az úgy kerül közelebb hozzánk lejjebb. Ezért mondjuk a teremtést is meg lehet festeni mondjuk egy kupolában, hogyha van rá hely. Mert ugye az Isten kinyilatkoztatja magát a teremtésben. Ez egy fontos, szerintem megerősítendő gondolat a mai világban, hogy Isten alkotta ezt a világot. De ugye a prófétáiban is kinyilatkoztatta magát az Isten, és ezért kerültek itt is a mennyezetre proféták, nagy proféták, kis proféták, összesen azt hiszem 10 próféta, akik egyébként utalhatnak is bizonyos idézetekkel a kezükben tartott szövegekkel az alattuk levő ünnepsorban lévő témákra. Nagyon fontos a kupol alatti részben ez a négy nagy trapéz formájú felület, amelyik átlósan a négyzet alapú templom átlójában helyezkedik el. A négy evangélistának a képe, ugye, akik az új szövetségi örömhír kinyilatkoztatását jegyzik éppen, tehát ezt ábrázolja ugye a kép is, amint írják az evangéliumot. Evangélisták után lejjebb pedig következik egy ünnepsor, ami a nagy ünnepeinket foglalja magába. Ez ugye Krisztus születésétől kezdve egészen a mennybe meneteléig tart. Az ünnepsor alatt pedig a szentek sorát látjuk, a hajóban szentatyákat, a legelső szeretesatyákat, vagy vértanúkat, férfiakat, asszonyokat, árpádházi szenteket láthatunk a hajóban, illetve egészen a nyugati falon, tehát a bejárat felüli falon egészen elmegyünk, hogy a 21. század szentje már II. János Pál, illetve Mindszenti herceprímás is fölkerült egyenlően glória nélkül, de reményeink szerint hamarosan glóriával szerepelhet majd. És itt szerepelnek még azok a görög katolikus szentek is, akiknek még épp hogy elkezdődött az ügye, vagy még nem szentek, de már tiszteljük őket, vagy tiszteletre méltóak. Ugye Orosz Péter püspök Kárpátalján működött, illetve hát rövid működése volt, fiatalon meghalt, de Szabolcs megyei származású, illetve fölkerült még Bihon Miklós áldozópapnak a képe, aki a debreceni bonyba merényletkor kispapként egy házi szolgálat teljesítése közben sérült meg, és a felszentelése után nem sokkal, 1-2 éve meghalt, tetevezekbe a sérüléseibe. Na most még a tematikához tartozik a szentének. Van egy külön tematikája, a szentély fölött, az apszis fölött az Istenszülő, oráns imádkozó Istenszülő a gyermek Jézussal. Alatta az apszisban a nem kézzel festett Krisztus arc, ami ugye látszik a hajóból is, az ikonosztázion fölött, illetve középen az apostolok áldozása látható. De a szentélyben külön ábrázoltunk még egy ószövetségi sorozatot az áldozat bemutatásokról. Ábel áldozata, Melkizedek áldozata, vagy Ábraham áldozata, illetve ószövetségi papok, proféták is kerültek itt még a falra. Alattuk a szentélyben a hajónak megfelelő szentsorban itt végig püspökök, egyházatják, aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Jeruzsálemi Ciril, és még többen szerepelnek a szentélyben.
Akkor most nézzük azt, ami a tematikán túl van.
Még a főiskolai tanulmányaimban hallottam arról valamely előadáson, hogy a művészetelmélet szerint hiába is próbálunk meg egy képről mindent elmondani, ez lehetetlen. Tehát a kép az mindig valami olyasmit fog közölni, amíg szavakkal nem közölhető, mi akkor se, hogyha a tudományos alapon, vagy bármilyen művészeti alapon költészetileg próbáljuk meg átfogalmazni, akkor is mindenképpen más üzenetet fog vinni. Ez a másik üzenet. Ennek is persze az egyházi művészetben, vagy az ikonfestészetben ugye a háttere az mindenképpen a mennyei rend kellene, hogy legyen, vagy egész reméljük, hogy az. Tehát az ember a magában próbálja ugye előkeresni ezeket a legfinomabb, legjobb ösztönzéseket, inspirációkat, vagy lelkesítéseket, amik kijönnek, és ezek határozzák meg aztán végül is tényleg azt, hogy ez mennyire lesz befogadható, vagy lélekemelő, vagy üdvös az ott tanuló kispapoknak, áldozó papoknak, vagy a híveknek, akik ide betérnek.
A beszélgetés végére az jutott eszembe, hogy nagyon, nagyon is képi világban élünk, hiszen képek vesznek körül, gyorsan cikázó, változó képek, amelyek nagyon sok információt akarnak hozzánk eljuttatni. Szinte erőszakosan ki akarják csikarni belőlünk azt, amit gondolunk, vagy meg akarják mondani, hogy mit gondoljunk a világról. És az is eszembe jutott ennek kapcsán, hogy talán az a baj, hogy nem megfelelő képet nézünk, hogy nem az igaz képet nézzük.
Hát igen, tehát nehéz erről nem kritikusan beszélni, de valóban ami ránk ömlik, ez általában szervezetlen, tehát valóban inkább arra törekszik, hogy nem a harmóniával fogjon meg, hanem a harsányságával, a pillanatnyiságával, és sajnos ez ráadásul olyan tömegben jelenik meg, ami kitölti az ember fejét. És hát itt a bőjben csak azt tudom ajánlani, vagy magam számára is előírni, hogy valóban ezt az óriási nagy vizuális folyamat valahogy néha meg kéne szakítani, és egy kicsit úgy becsukott szemmel, vagy valami vizuálisan kevéssé ingerlő helyen, formában egy kicsit elgondolkodni. Hát én abban bízom egyébként, hogy ezek a belső terek, ezek a újonnan festett templom vagy kápolna élmények megmutatják azt, hogy lehet ma is a mennyei rend egységében gondolkodni, és hát nem mindenhol a káosz győzedelmeskedik, hanem bizony van ez a másik világ, a mennyei világ, amire mindannyian vágyunk.